Örömmel és szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Egy olyan témáról és kérdésről szeretnék szólni, látom a meleget, tudom, hogy egy kicsit ez most nehezíti a figyelmet, de igyekszem röviden, de engedjétek meg, hogy egy komoly és nehéz, de szép témáról szóljak. Jelenések könyve 14. fejezetének a 4. versében ismeritek jól azt a jellemzést, ahogy olvassuk, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. És ami ezután következik, ezt szeretném most elsőképpen elétek hozni, ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ismeritek jól, hogy itt van egy 5 jellemzésből, 5 nagyon szép jellemzésből álló 2 igevers, amelyik a történelem végén élő híveket, Krisztus követőket jellemzi, és én ebből az igeversből, hogy követik a bárányt, valahová megy, ebből szeretnék kiindulni. Hányféleképpen lehet Krisztust követni? Milyen módon lehet követni a bárányt, valahová megy? Milyen gondolatok jönnek elő bennetek, amikor ezt az igét elolvassátok? Követik a bárányt, valahová megy. Mi jut eszetekbe, milyen gondolatok ébrednek bennetek? Ugye először is az jut eszünkbe, hogy elolvassuk a 4 evangéliumot, vagy a Jézusról szóló messiási proféciákat, vagy bármit, ami tényleg Krisztus személyéről, életéről szól. És alkotódik, megfogalmazódik a lelkünkben egy Krisztus kép. Ugye mondja is Ézsaiás könyv, hogy milyen képet készítetek én rólam. Tehát egy képkészítés, aminek az alapja nyilván kell, hogy az ige és az isteni szó legyen, hogy ne legyen hamis Krisztusunk. Nyilván Jézus azért beszél a történelem végén erről, hogy sok lesz, és sokakat hitetnek. Én úgy elszorultam az utóbbi időben, úgy gondolkoztam, hogy tényleg milyen az én Krisztus képem. A másik pedig a mostani követése, hogy most hol van Krisztus, és most mit csinál. Most hol van, és most mit csinál. Mert az, hogy 2000 évvel ezelőtt itt volt Krisztus, ezt tudjuk. Elolvassuk a 4 evangéliumot, és tényleg egy gyönyörű életrajz, és egy evangélium nyílik meg előttünk. És most, amikor második eljövetelére készülünk Jézusnak, akkor viszont most hogy követhetjük őt, mert hol van most, és mit csinál? És válaszoljátok megint meg a lelketekben, hogy hát Krisztus a mennyben van, és a főpapi szolgálatot végzi. Tudjátok, hogy ennek mi a jelentősége? 1888-ban, tehát 127 évvel ezelőtt, hogy akkor is volt egy generálkonferencia, akkor ez az üzenet nagyon világos volt. Időközben ez az üzenet elhalványult, és eléggé porlepte, vagy inkább félre is lett téve, pedig ez az az üzenet, ami létrehozza a Jézus második eljövetelére való fölkészülést mindenben, minden tekintetben. És ha elolvassuk Mózes 3. könyve 23. fejezetét, akkor láthatjuk, hogy ott előre leírta az Isten az új szövetség megváltási tervét. Nem tudom, hogy ez így ismerős, ahogy mondom, hogy az ószövetségi emberek már tudhatták előre az új szövetség nagy cselekményeit és mozzanatait. Gondolok arra, amikor az ünnepkör, ugye ezt, ha úgy tetszik, 1500 éven keresztül gyakorolhatták a zsidók, kivéve a babiloni fogság idejét, mert akkor nem tudták gyakorolni helyszín híján, de emlékükben ott hordták ezt, hogy az Ószövetségben hogy is volt az ünnepkör sorba? Ezt el tudnátok mondani? Az ószövetségi ünnepkör egyébként a megváltási terv ismeretéről szól. Tehát, hogyha tudjuk, hogy az Isten hogy adta meg az ószövetségi emberek számára ezeket az ünnepeket, akkor megértjük, hogy mi a megváltás tervének az útvonala. Mert a legnagyobb mozzanatokat az Isten az Ószövetségben már az új szövetségre vetítve megadta. Az első ünnep melyik is? Páska ünnep. Azért ez nem igazán a sorrendben az első, mert Krisztus szolgálata hamarabb kezdődött el, mint a keresztáldozata, de az egész megváltásunknak az alapja Krisztus keresztáldozata. Nyilván ez az Egyiptomból való kivonulás emlékünnepe is volt, és előre mutatott Krisztus keresztáldozatára. A következő ünnep volt a kovásztalan kenyerek ünnepe. Azon belül volt a zsengekéve meglóbálása. Ez egy olyan ünnep volt, amit mindig a szombat után következő napon kellett ünnepelni, a zsengek éve meglóbálását, mert akkor támadt föl Krisztus. A kovásztalan kenyerek ünnepe az 7 napig tartott, mint egy a tiszta evangélium hirdetésnek volt az előkép ünnepe. Aztán a zsengek éve meglóbálását követően 50 nap múlva következett a pünköst. Ez is teljesedett, ahogy most itt elmondjuk, mindjárt az új szövetségre vetítve látjátok, hogy ez mind teljesedett. És az őszi ünnepek is, amik ezután következtek, teljesednek. Az őszi ünnepeknél melyik az első? A kürtzengés ünnepe, ezután következik ugye a nagyengesztelési nap, és zárásképpen a sátoros ünnep. Ugye a sátoros ünnepet könnyen azonosíthatjuk Jelenések 21. fejezetéből, mert az Isten sátora az emberekkel van, amikor velük lakozik, az örök életnek a jelképe. Most onnan visszafele haladok egy kicsit. Most a legutolsó ünneptől jövök visszafele. Az utolsó előtti ünnep a nagyengesztelési nap, vagy a főpapi szolgálat. Ez 1 napig tartott az Ószövetségben. Tudjátok, hogy mit mond erről az ünnepről maga az Ószövetség? 2 helyen is. Mózes 3. könyve 23. fejezetében, de a 16. fejezetében is. Nagyon szép és komoly meghatározást mond róla. Nagyon egyszerűt, de érzékelteti a Biblia. Ünnepek ünnepeznéktek. Ha végigolvassuk ezt a ünnepkört, akkor ennél az egynél ad jelzést a Biblia, hogy ünnepek ünnepeznéktek. Másik helyen azt olvassuk, hogy szombatok szombatja eznéktek. Tudjátok, hogy a héber nyelv azt érzékelteti, hogy ez a legnagyobb ünnep. Tehát ha valamire oda kell figyelnie egy hívő embernek, akkor ez az. Mert ez az ünnepek ünnepe, ez a szombatok szombatja. Úgy is kezdhettem volna az igehirdetés, hogy megkérdezzem tőletek, hogy melyik a Bibliában a legnagyobb ünnep. A nagyengesztelési nap. Nyilván ez az Ószövetségben, mondom, csak 1 napig tartott, de az Új Szövetségben. Erről egy másik igehely segít nekünk tájékozódni, ugye Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, amelyik elmondja azt, hogy mikor derül ki ennek a szent helynek az igazsága. Amikor az emberek számára, a hívők számára, a Biblia kutatók számára fény derül, hogy a valóságban hogyan és miként és mit jelent ez a főpapi szolgálat. Ugye ez 1844-ben kezdődik. Ez egy történelmi dátumhoz kötött, de nagyon jó, mert onnantól fogva lehet ellenőrizni, hogy tényleg 1844-ben kiderült a szent hely igazsága, és igen, hogyha valaki elolvassa a Nagy Küzdelem című könyvnek ide vonatkozó fejezeteit, akkor ez történelmileg dokumentált, hogy igen, ott a profécia kutatók, nevezetesen Józsiás Lics testvérünk, eszébe jutott az, hogy igen, megvan, hogy miért volt a csalódás. Megvan. Azért, mert Krisztus nem a földre jön vissza, hanem a mennyben elkezd egy olyan szolgálatot, amire föl akarja hívni a mi figyelmünket. Tehát 1844 óta mi a világ történelem legünnepélyesebb időszakát éljük. Ugye nem így érzitek? Tehát olyan sokfajta küzdelem van ezen a világon, hogy azt érezzük, hogy az ember rámegy. De mégis a világtörténelemnek a legünnepélyesebb időszakát éljük. Mindjárt szeretném kimondani, hogy miért. Tehát mi ez a főpapi szolgálat? Emlékszem, én úgy nőttem föl a gyülekezetben, mint egy tehát kisgyerekként. Én ide születtem, ha úgy tetszik, én 3. generációs adventistaként. De engem zavartak fiatalként azok a szólamok, azok a szövegek, mondások, amik mögött úgy éreztem, hogy valami tartalom hiányzik. Jól hangzó mondások, kicsit tartalomvesztett módon. És elkezdtem ennek a témának is utána járni, mert hallottam olyan mondatokat, amiket azért nem mondok el nektek, nehogy azt jegyezzétek meg, de engem zavartak bizonyos mondatok. És elkezdtem utána nézni, hogy amíg zavarnak engem, joggal zavarnak-e, vagy pedig ha utána járok, kiderül, hogy azért milyen tartalom van mögötte, és ennél a főpapi szolgálatnál is egy gyönyörű tartalom bontakozott ki, és ennek most egy kicsit rövidített változatát szeretném így a melegben megosztani még veletek. Tehát abban az időben élünk, ami a főpapi szolgálat 1 napig tartó része volt az Ószövetségben. Ennek is a részleteit, ha föllapozzátok Mózes 3. könyve 23. fejezetét, ott le van írva röviden, a 16. fejezetben hosszabban, és ott a lelki hozzáállást is az Isten elmondja, hogy az mi. Ezeket a részeket most egy kicsit átlépem a rövidítés miatt, mert igazából az lenne a fontos és az izgalmas számunkra, hogy miért nevezi a Biblia ezt az ünnepek ünnepének. Mit kezdjünk mi ma itt a 21. században ezzel a főpapi szolgálattal? És mit kezd velünk Krisztus, aki a mennyben van, ki tudja hány milliárd kilométer távolságba tőlünk, és azt olvastuk, hogy követik a bárányt, valahová megy. Nyilván van egy hitbeni követés. Egy nagyon érdekes idézetet szeretnék itt elolvasni számotokra, a Nagy Küzdelem című könyvből, vagy a Korszakok nyomában, nálam ez a Korszakok nyomában van most. Mondom a fejezetnek a címét, a Szentek Szentjében című fejezet. A zsidók teljes sötétségben maradtak, és továbbra is hozták hiába való véres és egyéb áldozataikat. A jelképes árnyékszolgálat véget ért. Az ajtó, amelyen át az emberek korábban Isten elé járulhattak, nem volt már nyitva. Csak itt megállok, hol van szó Jelenések könyvében ajtóról? Nyitott és zárt ajtóról, Filadelfiánál. Emlékeztek rá, pont az advent mozgalom születésénél. Adtam elődbe egy nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat. Nyilván egy mennyei ajtót mi nem tudunk bezárni. Földi ajtókat be lehet. És mennyeit nem. És ott nyílik meg annak a szentélynek az ajtaja, ahol érzékelteti a Biblia, hogy Krisztus most már nem csak mint bűnbocsátó Krisztus jelenik meg. Nem csak mint akivel az egyes bűnöket lehet rendezni, és bűnbocsánatot kaphatunk, hanem most már nagyobb lesz az evangélium hirdetés üzenete, amivel az advent népet az Isten megbízza. Mindjárt erre térek rá. Olvasom tovább az idézetet. A jelképes árnyék szolgálat véget ért, az ajtó, amelyen át az emberek korábban Isten elé járulhattak, nem volt már nyitva. A zsidók nem akarták keresni őt azon az egyetlen úton, amelyen megtalálhatták. Tehát különös mondat ez, hogy egyetlen út, amelyen megtalálhatták. Miért ilyen különös ez a megfogalmazás? Egyetlen út, amelyen megtalálható Krisztus. A mennyei templomban folyó szolgálat útján. Tehát a mennyei templomban folyó szolgálat. A hitünk mennyire tud túllátni a földi dolgokon, a földi problémákon, földi eseményeken, és mennyire vagyunk olyan belső szemlélődéssel megajándékozva, hogy mennyire vagyunk ennek az elfogadói, hogy keressük, mint egy hitben azt a Krisztust, aki ugyan a mennyben a főpapi szolgálatot végzi. És ezután még röviden befejezem. Amikor a jelképes szolgálat főpapja belépett a Szentek Szentjébe, visszautal az Ószövetségre, hogy a jelképes szolgálat főpapja belépett a Szentek Szentjébe, az egész Izraelnek Isten előtt mélységesen megalázkodva el kellett a templom körül helyezkednie, hogy bűneikre bocsánatot kapva Izrael közösségének tagjai maradhassanak. Tehát ugye, amikor tagsági kérdésről van szó, ezt nem direkt készültem ezzel a témával ide, tehát nem ez volt a szándékom, csak mint egy aktuális, hogy amikor tagsági kérdésről van szó, akkor a mennyei templom identitására hívnám fel a figyelmeteket, a mennyei templomra. És mennyivel fontosabb, hogy most, a valóságos engesztelési napon megértsük főpapunk munkáját, és tudjuk, mit kell tennünk. Na, ilyenkor vagyok úgy, értsétek, most egy kicsit játékosan mondom, olyan kicsit haragszom Ellen White-ra, hogy nagyon fontos mondatot mond, és nem magyarázza meg, hanem odaadja nekünk, hogy kutass az igében. Érzékelteti, hogy mennyivel fontosabb, hogy most a valóságos engesztelési napon megértsük főpapunk munkáját. Megértsük főpapunk munkáját. És tudjuk, mit kell cselekednünk. Tudjátok, mit kell cselekednünk? Amikor a főpapi szolgálatról van szó? Vagy ott vagyunk, hogy hát igen, most azért vagyunk itt, hogy megtudjuk. Tehát most melyik gondolat ébred bennetek? Mert hangsúlyosan mondat, és úgy érzem, hogy nem nagyon van kibontva, de hangsúlyozva van. Akkor kutassunk tovább, hogy mit kell cselekednem, mi az én részem ebben, vagy mit kell elfogadnom, vagy hogy van ez, mit kell tudnom. És ez az a kérdés, ami foglalkoztatott sokáig, És egyébként volt egy nagyon egyszerű, ezt talán elmondom még, hogy volt egy egyszerű ige hirdetés, amire felszólítottak, hogy tartsam meg az egyik táborba, el is vállaltam örömmel. Ez a Lukás 12. fejezetének a 35. versétől terjedő szakasz, ahol arról szól a Szentírás, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, szövétnekeitek meggyújtva. Ti pedig hasonlók az olyan emberekhez, akik várják az ő urukat, hogy mikor jön meg a... Honnan? Honnan? Menyegzőről. Na, engem ez a ragzavart. Hát nem menyegzőre készülünk? Mi az, hogy Krisztus megjön a menyegzőről? Képzavar volt bennem. Nem értettem, hogy mi ez? Menyegzőről. Hát nem menyegző, mi vagyunk itt a mennyasszony, jön a vőlegény, és megyünk a menyegzőre. És megnézitek a Nagy Küzdelem című könyvet, ezt a képet Ellen White egy kicsit átrendezi. Átrendezi, elég szépen. És egy évet gondolkoztam, egy évet, mire rájöttem, hogy miért azt mondja, hogy mennyegzőről jön meg Krisztus. Hát nem mennyegzőre, mennyegzőről, nem értem. Egy évig gondolkoztam, kérdeztem a környezetemben lévőket, hogy mit jelent, nem tudták. Mentem tovább, és itt volt akkor 120 évvel ezelőtt a kezemben ez a könyv, és nem vettem észre, hogy ott van leírva. Olyan felszínesen olvastam, hogy nem vettem észre. És kiderül, hogy ez a mennyegző már ugyanúgy elkezdődött 1844-ben, mint ahogy a főpapi szolgálat. És megértettem, hogy persze, hát a főpapi szolgálat része ennek a mennyegzőnek. Része. De hogyan? Úgy, hogy a mennyegzőnek Máté evangélium 22. fejezetében két része van. Melyik a két része a mennyegzőnek? Az egyik, amikor a ruhát osztják, a fehér ruhát. A laodiceai levélben mi van fölkínálva? Védj tőlem fehér ruhát. Nekünk szóló üzenet. Védj tőlem fehér ruhát. Tehát osztják a fehér ruhát. Amikor bejön a király a példázat szerint a mennyegzőbe, ez melyik esemény szimbolizálja a példázatban? Amikor Krisztus visszajön. Ez a második advent. Krisztus második visszajövetele. Nyilván előtte van az, hogy megtekintik a vendégeket, hogy van-e fehér ruhája. Védj tőlem. Van-e? Elfogadtad-e? Tehát a fehér ruha az elfogadható és ingyen van. Mindjárt erre fogok kitérni, hogy hogyan ölthető fel, ez lesz a lényeg. Hogy miből és hogyan jön létre a fehér ruha. A másik része pedig ennek a mennyegzőnek a vacsora. Mi általában a vacsorára szoktunk koncentrálni, nem? Ha nem ismerjük elég jól a vőlegényt meg a mennyasszonyt, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy legalább egy jót vacsorálunk utána a társasággal. És mert ez olyan jó érzés. De a vele vacsorálok és ő én velem ugyanúgy ott van a laodiceai levélben. Vagy figyeljétek meg, hogy mennyi sok párhuzam van. Tehát a laodiceai levél, ez mind a laodiceai levelet, ha elolvassuk, akkor ezt mind tartalmaz, amiről én szólok. Csak olyan tömören, hogy nem szoktuk felfedezni a tömörség miatt. És a két részét megértettem, hogy persze, hát akkor 1844-ben elkezdődött a mennyegző. Most osztják a fehér ruhát. Krisztus második visszajövetele ennek a folyamatnak a végét jelzi, sőt egy kicsit korábban már a hét csapás ennek a folyamatnak a végét, és onnantól fog, amikor Krisztus visszajön, akkor jön a vacsora, amit mi nagyon várunk. Ez a második advent. Na de most melyikre és hogyan koncentrálunk? Nekünk a fő üzenetünk az, hogy Krisztus visszajön, vagy pedig az, hogy Krisztus visszajön, ezért előtte védj tőlem fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, és ne látszék ki a mezítelenséged rúdsága. Az arányt hogyan hangsúlyozzuk? Hiszen nekünk most a fehér ruhára van szükségünk, és ha van fehér ruhánk, akkor öröm lesz Krisztus második visszajövetele. Ha nincs fehér ruhánk, akkor hiába beszélünk Krisztus második eljöveteléről, nem lesz öröm. Tehát ezért a hangsúlyt rakjátok helyre magatokban, ahogy az igét olvassátok. És Jelenések könyve 7. fejezetéhez érzékeltetni szeretném, hogy olyan szép összefüggések vannak, ehhez több időre lenne szükség, de most nézzétek el nekem. Jelenések könyve 10. fejezet 7. versében, tizedik fejezet hetedik versében, ahol pont az advent mozgalom tapasztalatát írja le, a tizedik fejezet, ugye a szájban édes, gyomorban keserű. Előtte azt mondja az ige, hogy a hetedik angyal szavának napjaiban, mert ez még a hatodik angyal szavának napjai. Előre mutat, hogy majd a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka. Van egy ilyen szép kifejezés. Elvégeztetik az Istennek titka. Mi az, hogy Isten titka? Az mi? Mi az Isten titka? A megváltás. Az, ami János apostol sírt, hogy ez kiméltó, hogy ezt az egészet felbontsa a pecséteket, és megválaszolja, és megoldja. A megváltási tervet az Isten hogyan fogja, és hogyan tudja befejezni? Abba hagyja, félbe hagyja, megelégeli. Szóval milyen szót használnátok, amikor ezt olvassuk, hogy elvégeztetik az Istennek titka? Mi méltó az Isten jelleméhez a történelem végén? Mi méltó? Az, hogy itt senki el ne vesszen. Senki el ne vesszen. Senki. Kérdezem, hogy ha egy emberért, ugye szoktuk mondani, ha egy emberért meghalt volna Krisztus, meghalt volna? Értem is. Tehát ennyire személyessé tegyük, hogy csak értem, vállalta volna Krisztus a szenvedést és a halált. Igen. Akkor mi könnyebb? Az életét adni, sőt emberré létele után az életét adni. Filippi levél második fejezetében, hogy azt mondja, mélységesen leírja. Vagy pedig egy időt hosszabbítani. Mi könnyebb? Életet adni, vagy időt? Időt adni könnyebb. Könnyebb. Meddig fog tartani a történelmünk? Meddig hosszabbítja Krisztus a történelmet? Azt mondja, azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. Azért fenséges, hogy kegyelmezzen néktek. Péter levele, mintha ezt idézné, és azt mondaná, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, amint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy elvesszünk. Miért vesznénk el? Hát miért vesznénk el? Hát ha hívők vagyunk és adventisták vagyunk, miért vesznénk el? Azért, mert nem követjük a bárányt, valahová megy. Mert még lehet, hogy álnokság van a szánkban, és nem vagyunk az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Ez mindjárt rátérek erre, ez nehogy megijesszen, inkább vigasztaljon. Talán most mondom el. Mi emberek egymásra nézve mindig vannak olyan helyzetek, ahol valamilyen belső ítéletet mondunk, vagy külsőleg is. Milyen jó, hogy az Isten királyi szék előtt lehetünk fedhetetlenek, és nem emberek előtt. Kell ezt várnunk. Lehet, hogy emberek előtt nem. De mi van, ha az Isten királyi szék előtt? Igen. Jézusról is megoszlottak a vélemények, ahogy János evangélium, ha jól emlékszem, a hetedik fejezetében olvassuk, hogy azt mondták némelyek, hogy jó ember. Mások pedig az, hogy nem, hanem a népnek hitetője. Tehát Jézusról is megosztottak az emberi vélemények. Nem az emberi ítéletektől kell nekünk tartanunk. És nem az kell, hogy bátorítson bennünket, hogy emberek hogyan és miként. Hanem, hogy az Isten királyi szék előtt. Viszont ez a főpapi szolgálat útján érik igazából a lelkünkben. Hát nézzük meg, hogy került egy ember kapcsolatba a főpapi szolgálattal. Az Ószövetségben. Az Ószövetségben. Az Ószövetségben, amikor egy ember tudta, hogy vétkezett, honnan tudta? Az Isten törvénye volt a szövetség kötésnek, ugye a dokumentuma, a sínai hegyi törvény, törvényadás, és minden gyereket arra neveltek, hogy ismerje a törvényt. Egy gyermeknek, egy zsidó gyermeknek, egy választott nép közül való zsidó gyermeknek teljesen természetes volt, hogy ismeri az Isten törvényét. Mire való az Isten törvénye? Arra, hogy erkölcsileg a lelki ismeretet beállítsa. De a lelki ismeret, ha nem jól működik, észreveszem, hogy én hol hágom át a törvényt. Tehát ha hiába ismerem a törvényt, hogyha nincs lelkileg összhangban az én életem vele. Csak egy zárójeles kérdés, egy ilyen érdekesség. Melyik a leghosszabb zsoltár? Melyik? 119. Hány verse van? Híresen hosszú, 176 verse van. Több oldalon keresztül egy zsoltárt olvasunk. Tudjátok, miről szól ez a leghosszabb zsoltár? az Isten törvényét magasztalja. Ez az érdekes. A leghosszabb zsoltár az Isten törvényének a magasztalásáról szól, hogy az gyönyörűséges és jó, és hogy megtart, és hogy gyönyörködöm benne, és hogy a hozzávaló viszonyt a legkülönbözőbb módon fogalmazza meg. Tudjátok, mi az utolsó verse? Azt mondja a legutolsó vers, mikor 175 versen keresztül magasztalja az Isten törvényét, azt mondja, hogy tévelygek, mint valami elveszett juh. Keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolatodat nem felejtettem el. Értitek? Itt van a római levél 7. fejezete a 119. zsoltár végén. Amikor a római levél is azt mondja, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében, de nem vagyok összhangban vele. Valaki szabadítson, a nyomorult ember szabadítson meg engem valaki, mert nyomorult ember vagyok. Ismeritek ezeket a gondolatokat? Ott van a 119. zsoltár végén a hitáltali meggyőzulás üzenete. Hiába tudom a törvényt, be kell valljam, hogy tévelygek, és valaki engem keressen meg, a pásztor keressen meg, mert tévelygek, mint egy elveszett juh, mondja ezt a zsoltár utolsó verse. Egy dologra képes vagyok, amire a gazdag ifjú is képes volt. Mit mondott a gazdag ifjúnak Jézus a törvénnyel kapcsolatban? A parancsolatokat tudod. Ezt mondta. A parancsolatokat tudod. De ha tökéletes akarsz lenni, akkor elmondta neki a folytatást. Nem akar tökéletes lenni. A gazdag ifjú már nem akarta Jézust követni és a tökéletességet választani, nem akarta. Ezért ment el szomorúan. De ő azt gondolta, hogy ő összhangban van az Isten törvényével. Jézus ezt nagyon tapintatosan mondta el neki, hogy ez nem így van. Nagyon tapintatosan. Annyira, hogy megszomorodás lett a vége, mert a tartalom viszont másképp bontakozott előtte ki. Tehát visszatérek a zsidó emberhez. Ha én oda képzeljük magunkat oda a zsidók helyzetébe. Fogja az ember azt a bárányt, most maradok a legegyszerűbb jelképnél, és a bűnét rendezni akarja. Mert ismeri a törvényt, ha jó a lelki ismerete, akkor tudja, hogy mit vétett, megkeresi, hogy az az ő vétke, az milyen gyökérből származik. Ezt azért mondom, hogy nem úgy legyen, hogy minden, tehát úgyis a Ézsaiás könyve elején azt olvassuk, hogy az Isten azt mondta, hogy nem gyönyörködöm itt ezekben a vérfolyamokban, amit ti itt csináltok. Ne hozzatok itt hazug étel áldozatokat, meg véres áldozatokat, bűnt és ünneplést el nem szenvedek. Tehát az Isten nem akarta, hogy itt a véres áldozatok sorát szaporítsák, hanem hogy vegyék komolyan a bűnrendezést. Azt mondja, a komolytalan szertartásoknak nincs értelme. Vegyétek komolyan a bűnrendezést. És hogy komolyan vette valaki, akkor mi történt? Elvitte az oltára. Talán ezt a képet nem vetítettem ki, de el tudjátok képzelni, hogy volt egy udvar, aminek itt volt a bejárata. És egy a szent sátort körülvevő udvarnak itt a bejárata, és itt a templom belseje két részből áll, a szentély és a szentek szentje. És itt a bejárat közelében volt egy oltár. Erre kellett fölhelyezni az állatot. Fölhelyezte az állatot, és a bűnét megvallotta, az állat fejére tette a kezét, áthárította a bűnét. Ez egy megrázó folyamat, ha ezt komolyan végig gondoljuk, hogy az áthárítás, amikor valaki átvállalja helyettem. Ugye a bárány nem tudatosan, de Krisztust jelképezte a bárány. Keresztelő János ezt világosan tudomására hozta népnek, hogy íme az Isten ama báránya. Az Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit. Ugye a bárányra áthelyezett bűn miatt a báránynak meg kellett halnia, mert bűn zsoldja a halál. És vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Nem azért, mert az Isten nem akarja, hogy legyen, hanem mert én nem rendülök meg vérontás nélkül. Én vagyok érzéketlen. Nem döbbenek rá, hogy ember, micsoda a bűn. Komolyan, nem veszem komolyan, és játszok vele. És a felfogott vért beviszi az ott szolgálatot végző pap a szentély, szentek szentje függönye felé. Ez egy jelképes folyamat, oda hint a főpap, és egy érzékeltetése annak, hogy a bűn az én életemről átkerül a bárányra, az ártatlan bárányra. Szemlélem, hogy nekem van részem annak a megölésében. De a vér bemegy egészen az Isten színe elé, a szentek szentjéig. És minden embernek minden bűne ugyanezen a folyamaton megy keresztül. Ezt gondoljátok végig. Egy egész éven át, napi szinten minden ember hozhatta a bűnének a rendezéséért ezt az áldozatot. És rengeteg, ugye figyeljetek meg, hogy egy bűn sem megy el csak úgy a semmibe. Sátán a felbújtó engem rávesz valamire, én abba belemegyek, tehát csapdába ejt, de én szabadulni akarok. A szabadulás, tehát a bűn tehertől való szabadulás csak egyetlen egy helyen tehető le. Tehát van egy olyan zsák, amikor a bűnnel van tele, ami csak egy helyre rakható le a bárányra. Nem megy le máshova az a teher. Elvetted rólam az én bűneimnek terhét. De nem megy le másképp, csak amikor megvallom, és látom, hogy annak a következménye az ártatlan halála. Csak így megy le. Ezt lehet szépen részleteiben folytatni és tovább boncolgatni, ezt a ószövetségi evangéliumot. És bemegy a vér útján az én bűnöm egészen az Isten elé, egészen a 10 parancsolatig. Gondoljátok meg, hogy mi volt egy zsidó embernek az erkölcsi mércéje, a 10 parancsolat. És az Isten ezt az egész folyamatot úgy szemléltette, hogy ember, te nem tudsz a törvénnyel összhangba jutni, csak ha megérted a megváltást. Csak ha megérted a megváltást. Tehát amikor a zsidók azt mondták, hogy amit az Úr mond, azt mi mind megcselekesszük. Ez egy képtelen ígéret, ez egy teljesíthetetlen ígéret, hiába őszinte. Ez teljesíthetetlen, amíg nem értik meg, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lesz. Itt érte. A zsidóknak ez már egy ismert tanítás volt, csak nem így volt megfogalmazva. Hogy a törvény számukra legyen a Krisztusra vezérlő mester. Hogy hitből igazuljanak meg. Ugyanez volt a zsidóknak a tanítás gyakorlatban. Az, hogy ők ezt nem értették meg mindnyájan, az lehet, de mi sem. A gond inkább ez. És a legtávolabb volt egy áldozatot hozó embertől a törvény. És szemléltette ez az ószövetségi áldozati gyakorlat, hogy a törvénnyel összhangban csak a Krisztus vére által, a megváltó vére által juthatsz. Hogyan? Úgy, hogyha egyébként a 10 parancsolat hogy kezdődik? Gondolati tartalom szempontjából, nem szavak szerint, gondolati üzenet szempontjából, hogy kezdődik a 10 parancsolat. A gondolati üzenet. Én vagyok a te szabadítód, aki kihozlak Egyiptomból. Tehát itt az áldozati bárány, mint szabadító, aki megszabadít engem az én bűnterhemtől. Hát a 10 parancsolat is ezt üzeni először, ha én vagyok a te szabadítód, na akkor nem lesznek neked idegen isteneid, akkor nem fogsz magadnak faragott képet csinálni, akkor nem veszed majd szádra az én nevemet hiába, és a többi-többi halad tovább. Először a szabadító, és utána a betöltés. Szabadító nélkül nincs megtartás. Ez ennyire egyszerű. Ószövetségben és Új Szövetségben is. És Ószövetségben gyakorlati szemléltetés volt, az Új Szövetségben Pál gyönyörűen elmagyarázza a római levélben ennek a finom folyamatát és küzdelmét. De visszatérek az ószövetségi képhez, hogy az ember elmehetett szabadon onnan, amikor ő megvallotta a bűnét és ráhelyezte a bárányra, de tudta, hogy az a vér útján bejut a Szentek Szentje függönyéig. És elment az ember, de tudta azt, hogy eljön az a nap, az évenkénti engesztelés ünnep, amikor minden odahárított bűnt, mindenkinek minden odahárított bűnét a főpap egy összegben ráhelyezi az Azázel bakjára, és azt elküldi a pusztába. Ugye ez, amikor az 1000 évig Sátán megkötöztetik. Ugye történelmi valóság lesz. De a nagy kérdés az, hogy ez az ószövetségi folyamat, ez hogyan van jelen ma az Új Szövetség idején az én életemben? Ehhez nekem mi közöm van? Mi közöm van nekem? Tudjátok, hogy az ószövetségi ünnepkörnek mi volt a rendeltetése? A zsidók írt levélhez csak egy néhány rövid igén keresztül hadd lapozzak. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében azt olvassuk, a 9. fejezet 9. versében, ami példázat a jelenkori időre. Leírja ugyanezt a berendezést, hogy itt milyen tárgyak voltak, és hogy volt, hogy nézett ki ez a szolgálati hely, és azt mondja itt Pál apostol, hogy ez példázza a jelenkori időt. A jelenkori időt példázza. Nekem nem az Ószövetséggel van dolgom, nekem az Új Szövetségi Krisztussal milyen lelki kapcsolatom van. És azt mondja, példázza a jelenkori időt. És mit kezdjek én akkor most a jelenkori időben azzal, amit az Ószövetség példáz? Amikor nektek eszetekbe jut valami hiba, bűn az életetekben, és amikor rendezni akarjátok, Vajon átélitek ugyanazt, mint egy zsidó ember, amikor odavitte az áldozati állatot az oltára? Átéljük azt, amit egyébként itt a 10. fejezet 19. versében olvashatunk, egyet lapozunk, ha valakinél nyitva van a Biblia, zsidó 10.19-nél, így olvassuk, mivel azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, hova? Szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Ezen gondolkozzatok egy picit. Most szentély a földön nincs. A mennyben van. A Jézus vére által, itt már ugye nem a jelképről, a bárányról beszél, hanem a valóságról, hogy hogy van, hogy a Jézus vére által van nekünk bizodalmunk a szentélybe való bemenetelre. Hát a szentély a mennyben van. És a Jézus vére által mi megy be a szentélybe? Mi megy be a szentélybe? Csak a megvallott bűn. Csak a megvallott bűn. Amit az ember el akar hagyni, és Krisztusra helyezi, és szemléli, amit a Galátcébelekhez írt levélben írt Pál, hogy Krisztusra úgy gondoljunk, mint aki előttünk és értünk feszítetett volna meg. Az a kiontott vér, ami ott volt Krisztus áldozatában, az az én bűnömet hordozza és viszi föl a mennyei szentek szentjébe. Hitben végig tudjátok ezt gondolni? Hogy amikor én a bűneimet rendezni akarom, az nem egy egyszerű bocsánatkérés, hanem hitben való átélése annak, hogy az én bűneim szegezi Krisztust a keresztfára. De ez a megváltásnak a bűnbocsánatáért mondott evangéliuma. Viszont nekünk az advent népre sokkal nagyobb evangélium bizatott. Tudjátok, hogy mi? Nekünk nem csak a bűnbocsánatért mondott evangéliumot kell hirdetnünk, hanem a minden bűn feletti győzelemről szóló evangéliumot. Ha fölhozzátok Mózes 3. könyvének a 16. fejezetét, ott a 30. verse ennek az egész gondolatnak az alapigéje, és ezt kérlek, ezt az egyet jegyezzétek meg, ha többit nem is, de bízom benne, hogy megjegyeztétek. Ott van leírva az Ószövetségben a főpapi szolgálatnak a sarokpontja. Ezen a napon, mondanánk ma, hogy ebben az időben engesztelés lesz, értetek. Tehát folyik a szolgálat. Miért folyik? Hogy megtisztítson titeket. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Tehát kimond egy gondolatot, hogy a Krisztusnak egy célja van, hogy megtisztítson, de a megtisztítás munkája mikor ér célba? Akkor, ha minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Na, ezen a ponton van egy hitbeni választóvonal. Az, hogy valaki kimondja erre a hitbeni célra, hogy ez lehet, és elfogadom, és igaz, vagy azt mondom, hogy itt, ebben az életben a minden bűn feletti győzelem nem lehet. Ez dönti el az advent várásomat. Hogy erre hitben milyen választ adok. Itt, ami Krisztus főpapi szolgálata folyik, az alatt el tudja Krisztus végezni azt az én életemben, hogy megadja a minden bűn feletti győzelmet. Vagy pedig azt mondom, hogy nem, nekem kegyelemre van szükség, minden bűn feletti győzelmet nem tud egy ember se elérni itt ebben a történelemben. Tehát utasítom, vagy elfogadom ennek az üzenetét. Ez dönti el az adventistaságom lelki lényegét. Ez. Erre adott válasz. Mert hogyha kimondom azt, hogy igen, én igénylem azt, hogy Krisztus végezze el a minden bűn feletti győzelem folyamatát, akkor készüljetek föl arra, hogy egy olyan folyamat indul meg az életünkben, amit egyébként Jelenések könyve is fölvet, de Malakiás könyvéből idézi, hogy amikor eljön Krisztus, akkor kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. Kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. Igen, Krisztust mi, tehát képzavarba vagyunk, mert Krisztus olyan jó lenne örömteli boldogsággal várni. De most még folyik a főpapi szolgálat. És a minden bűnfeletti győzelem evangéliumát be kellene fogadjuk, sőt, üzenetként, világ evangelizáló üzenetként kellene hirdetni az advent népnek, hogy emberek, van a minden bűnfeletti győzelemre lehetőség. Hiszitek ezt? Hol van ennek az üzenet hirdetése? A bűnbocsánatról van? De az advent népre, amióta a főpapi szolgálat folyik, egy olyan üzenet bízatott, amelyik a minden bűn feletti győzelem evangéliumát kell, hogy hirdesse. Tehát ez bízatott ránk. Ez a mi üzenetünknek a lényege, hogy minden bűn feletti győzelem. Ez az, amire utaltam Jelenések 10:7-nél, hogy elvégeztetik az Istennek titka. Mert ő nem befejezi, meg félbehagyja. Egy gyerekkérdés hagyd legyek föl. Sátán vagy Isten az erősebb? Gyerekek szoktunk mi régebben így beszélni. Ki az erősebb, az Isten vagy Sátán? Ugye kimondjuk, hogy az Isten. Sátán képes-e arra, hogy minket elcsábítson, valami rosszra rávegyen és elejtsen? Persze erre azt mondjuk, hogy természetes, igen, sajnos számunkra sok kísértés egyenlő az eleséssel. Nem minden kísértés, de sok igen. Ki az erősebb, Sátán vagy Isten? Ugye Isten, na most, ha Sátán képes engem rávenni arra, hogy elejtsen, az Isten nem képes ugyanabból kiszabadítani? Nem képes az Isten minden bűnből győzelmet adni és kiszabadítani? Egy ilyen gyenge istene van az embereknek, aki nem képes megadni azt, amit hirdet, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Csak az ő jelenlétében. Ez egyedül lehetetlen, és nem fog menni. Erről még zárásképpen hadd szóljak egy rövid gondolatot. Ez a malakiási kép azt mondja el, Malakiás könyve 3. fejezetéből származik, aminek egyébként párhuzama a Zakariás könyvében a 3. fejezet szintén, ahogy a Józsua főpap ott áll szennyes ruhába. Malakiás könyvében meg azt olvassuk, ezt a képet olyannak mutatja, hogy ő ül, mint ötvös és ezüst tisztogató. Nagyon szeretem ezt a képet használni, mert egy életbe vágó, maradandó élményt nyújtott, amikor ezt megértettem, hogy volt egy ilyen csoportos beszélgetésünk, és egy tojás nagyságú fekete követ mutatott nekünk a csoportvezető, és kérdezte, hogy mi ez. Mondtuk, hogy ez egy rapcsos fekete kő. Miből van? Hát kőből van. Miből van? Kérdezte, nem tudtuk. Miből van? Megmondta, hogy ez arany. Na, az nem látszott. Az nem látszott. Olyan koksz színű, rapcsos, fekete kő, az látszott, de hogy az arany lenne, abból semmi nem látszott. És azt mondta, hogy ez egy olyan arany, ami hát szóval több százezer forintot ér, tehát az, ha most ott beadná egy aranyművesnek, több százezeret kapna érte, és elmagyarázta, hogy ez egy aranytömb, ami tele volt salakanyaggal, és amikor hő, vagyis tűz hatása érte, tűz. Mit vegyünk a laodicei levélben? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Na, ezt hogy kell venni? A szöveget ismerjük, a gyakorlatát talán kevésbé. Azt mondja, hogy amikor ez a kő kialakul, előtte azt mondja, hogy hő éri az aranyat, és a benne lévő salakanyag, ugye mozgolódásban van a részecske, ugye kémia, felszínre kiül a salakanyag, és azt mondja, kiveszik a tűzből. És mit mondom a Malakiási kép, hogy mit tesz végül Krisztus? Ezzel az arannyal fényessé teszi őket. Nem hagyja feketének. Van-e bennünk salak, bűnsalak? Mi kell ahhoz, hogy a bűn felszínre jöjjön? Tűz. Mi a tűz? Ne rémüljetek meg attól a tűztől, ami megpróbáltatásként támad köztetek. Semmi sem fog felszínre jönni, csak az a hiba, ami bennünk van. Szoktunk haragudni a körülményekre, meg a másik emberre, azért, mert ilyen, meg olyan, meg amolyan, és belőlem is ezt, meg azt, meg amaz hozta ki. Ugye, ismerős ez a történet, hogy nem lettem volna ilyen, ha ő nem lett volna olyan. Nem csináltam volna ezt, ha te nem csináltad volna azt. Így szoktunk gondolkodni. Na, itt álljunk meg ennél a pontnál, és jegyezzetek meg jól valamit. Ne utasítsuk vissza Krisztus munkáját. Ezen a ponton szoktuk visszautasítani. Mert mi a saját hibáinkat, amikor felszínre jön, és kibudjan belőlünk egy indulatos szó, egy nyers kifejezés, egy rossz cselekedet, tudjuk mi azt, rezdül a lelkiismeretünk, ha működik, akkor rezdül a lelkiismeretünk. Kijön belőlünk egy feketeség, de rögtön vádoljuk és támadjuk a körülményt meg a másik embert, hogy azért vagyok ilyen, mert az olyan. Na most nem az a lényeg, hogy a körülmény milyen, hát mi kértük, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. A tüzet az hozhatja a házastárs is, jó értelembe véve. Előjön belőlünk egy olyan hiba, amire egy lehetőségem van, meglátni, megvallani, rendezni, elhagyni és irgalmasságot nyerni. Soha ne haragudjunk a körülményeinkre, a nehézségeinkre. Ha Krisztusnál ez igaz, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hát vegyük. és lesz is tűz. Ha nem kérjük, nem lesz tűz. Ha békességet akartok, hogy hirdessen nektek valaki, ám legyen. Békesség, békesség, de nincs békesség. Viszont hogyha védj tőlem tűzben megpróbált aranyat igényelünk, akkor meg arra készüljünk hitben, hogy lesz tűzpróba az életünkben. És bizony egy dolog fog felszínre jönni, mindaz a sok hiba, ami bennem van. De az Isten annyira irgalmas, hogy csak olyan módon és csak olyan jelleggel vagy sorrendben fogja a hibákat felszínre hozni, hogy el ne veszítsem a hitem. De próba lesz. De próba lesz. Hát nyilván az aranynak nincs fájdalomérzése, meg nincsenek hangulatai, meg idegrendszere. Hát látjuk, a benne lévő salak a hő hatására kiül a felszínre. Tehát meglátszik rólam, hogy ez most rossz volt, az rossz volt, ez rossz volt. Kiderül. És egymás se bántsátok, ha kiderül a másik hibája. Tudjátok, hogy hát ez lehet, hogy azért van, mert az Isten tisztító munkát akar végrehajtani. Segítsünk egymásnak ezeket a felszínre jött hibákat, hogy Krisztus fényessé tudja tenni. Nyilván, nehogy félreértsétek, nem a hibák mentését akarom hangsúlyozni, hanem a hibáktól való tisztulást szeretném hangsúlyozni. Ez nem ugyanaz. Tehát nem azt mondom, hogy minden gonosztevő jó az Úrnak szemében. Nem ezt mondom. Hanem azt mondom, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Értetek a különbséget? Biztosan értitek. Az életnek ennyire egyszerű a gyakorlati része. Egy dolgot kell tegyünk, amikor imádkozunk, hogy azt kérjük az Istentől, hogy Istenem, add, hogy az életemben tudjak szembenézni azzal, hogyha felszínűn a hibám, akkor azt tudjam, hogy hogy kell, ahogy olvastuk itt, Krisztus vére által elküldeni a mennyei szentek szentjébe. Ez az egyedüli út a bűnrendezésre. És azt mondja, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt a kárpit, azaz az ő teste által, és lett nagy főpapunk az Isten háza felett. Mikor megértettem zsidókhoz írt levélből ezt, akkor lapozgattam tovább, azt is megértettem, hogy amikor Pál erről a kérdésről beszél, akkor azzal kezdi a 8. fejezetben ezt a gondolatmenetet, mert ott kezdi ezt a gondolatmenetet, hogy fő dolog. Mi fő dologgal nem bánhatunk mellékesen. Nem mondhatjuk azt az ünnepek ünnepére, hogy nem ez az. Nem, ugyanerre mondja Pál is, hogy fő dolog, más szavakkal ugyanazt hangsúlyoz, hogy ez egy fő dolog. És befejezésül, meddig tart ez a főpapi szolgálat? Mikor lesz vége? Mikor zárja le Krisztus a főpapi szolgálatot? Mert egyszer vége lesz. Min múlik az, hogy vége legyen? Rajtunk múlik. Rajtam. Ő azért vár, mert könyörülni akar. Ő nem akarja, hogy némelyek elvesszenek. Mit könnyebb adni, életet vagy időt? Az életet már adta. Időt is fog adni. De hogy élek vele? Hogy élek az idővel? Azzal az idővel, amit a történelem végén hosszabbításként kapok, hogy nehogy elvesszek. Azért kapom, hogy akarjak a minden bűntől való szabadulás evangéliumával élni, mert ebből származik az az evangélium hirdetés, amelyik az egész világon el fog hatni, meggyőződésem. Nem önmagában a Krisztus második eljövetele lesz csupán az örömhír, hanem előtte a minden bűntől való szabadulás lehetősége és evangéliuma. Mert mondom, az hozza létre az örömteli várakozást. Akkor majd igazságban visznek ételáldozatot az Úrnak, mondja ezt Malakiás. Előtte megtisztító munka, és utána az igazságban való ételáldozat, a hála, az öröm. Ez a folyamat nem léphető át, én azt gondolom, és mondanám azt, hogy ettől a tartalomtól adventista vagy adventváró valaki, hogy Krisztust követi a főpapi szolgálatban, mint bárányt valahová megy. Mikor zárható le, mikor fejezi be Krisztus? Amikor már egyetlen egy ember nincs a földön, aki rendezni akarna bűnt. Akkor. Nagyon egyszerű. Amikor senki nincs a földön, aki hajlandó lenne a bűnétől szabadulni. Vagy mert már azonosult vele, vagy mert engedte, hogy az utolsó csíráig Krisztus kigyógyítsa. Ekkor zárható le a történelem. Nem tudom, hogy ezt a fajta hitbeni elfogadást, szóval el tudjátok kell fogadni hitben, hogy az Istennek nem megoldás, hogy ennél kevesebbel beérje. Ő céljához érkezteti a megváltási tervet. Az utolsót is megvárja. Ha azt mondtátok, hogy egy emberért is meghalt, akkor egy emberért meghosszabbítja a történelmet. Mondanánk azt, a mi felelősségünk ebben az, hogy ne értem legyen ez a hosszabbítás. Ezzel tudom siettetni az ő napjának az eljövetelét, hogyha mindenki személyesen komolyan veszi, hogy nem miattam várjon. És nem csak a bűnök elleni küzdelmet hangsúlyozom, hanem az, hogy nekünk nem valami ellen küzdő embereknek kell lennünk, hanem valamiért. A valamiért az mi? Az, hogy az Isten jellemének a csodálata váltsa ki az emberekből az Istenhez való vonzódást. Hogy ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket. Hogy az, amit szemlélünk, az a jellem, amit az első követésből, az evangéliumokból Krisztus képmása ábrázolódik az emberben, az hozza létre a vonzalmat szintén más emberekben. Hogy ne legyünk Krisztus arcát és jellemét torzító magatartásúak. De várjuk, ez az első. A második követés, mondom, a főpapi szolgálat. Gondoljátok át, van ezen még mit töprengeni, talán még két motiváció. Tehát az egyik motiváció, ami sietteti Krisztus eljövetelét, hogy megértem és értékelem a keresztáldozatot. Megbecsülöm, értékelem, hogy az értem van. És látom, hogy az életet mindenki annak kaphatta ezen a földön, hogy Krisztus meghalt érte. De ki az, aki ezt hitben fogadja? A másik motiváció egy különös dolog. Az ítéletben ki az, aki vád alatt van leginkább? Mit gondoltok? Az ítéletben ki van leginkább vádoltatva? Kinek a jelleme forog leginkább kockán az ítéletben? Ugye mi az ítéletről úgy szoktunk gondolkodni, még van is egy énekünk, egy kicsit úgy mondanám, most értsétek jól, én törölném ennek a szövegét, ezt a versét, hogy jaj, hogy remeg a szívem, vajon Jézus mesterem meg lesz-e velem elégedve? Ez az énekszöveg, ha megértjük a Bibliának az erről szóló tanítását, ez az énekszöveg egy kicsit sántítani fog. Mert nem ez a kérdés, hogy vajon velem meg lesz elégedve. Ennél komolyabb tartalmat tud adni az írás, hogy én ebben bizonytalankodjak. Ha én tudom, hogy kinek hiszek, ha tudom azt, hogy ő képes megtisztítani minden bűntől, akkor az én aggodalmam nem magam miatt lesz, hanem tudjátok ki miatt? Krisztus miatt. Az én aggodalmam azon lesz, hogy vajon Krisztust, az én mesteremet miattam érheti-e vád. Miért vádolták Krisztust a föld életében? Bűnösöket fogad magához. Velük együtt eszik és iszik. Mi az örök életben a vacsora? Velük együtt eszik és iszik. Bűnösökkel? Vagy megtisztítottakkal? Kikkel? A vád Krisztust érheti miattunk, hogy te bűnösöket akarsz, meg nem tisztított embereket akarsz örök élettel megajándékozni. Ez igazságtalanság. Az egész megváltási terv megcsúfolása. Bűnös embereknek örök élet. Kegyelemre hivatkozással meg nem tisztított életet örök élettel megajándékozni. Hát ez mi? Ez komolytalan. Sátán ezzel vádolhatja Krisztus megváltási művének a befejezését. Mennyit ér a te erőd? Mennyit ér a te megváltásod? Ennyire becsülnek téged, hogy 80 bűnből megszabadultak, 20-ból meg nem. Vagy most milyen számot mondjak, nem a számok az érdekesek. Hanem, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úrról. Az erre mondom, a hitáltal kimondott válaszom hozza létre azt, hogy az Isten elkezdi ezt a munkát végrehajtani és céljához juttatni. Tehát a motiváció abban van, hogy ha valakiről én azt mondom, hogy szeretem, és Krisztusról azt mondjuk, hogy szeretem, akkor nem akarom, hogy miattam őt vád éri az ítéletben. Mert Sátán az ő jellemét, az ő trónjának a szentségét is vád alá veszi. Hogy ez egy igazságtalan trón, ez egy komolytalan uralkodás, amit az Isten tesz, ez egy önkényű úr, ez egy megtarthatatlan, és mindenféle váddal illeti. Ha egy ember engedi magát megtisztítani minden bűntől, és ebben öröme van és tapasztalata, és ezt kívánom is nektek, hogy legyen örömünk és tapasztalatunk, akkor egy dolgot teszünk, igazoljuk Krisztust az ítéletben. Nem magunkért aggódjunk, hát Krisztus meghalt az emberért, ő azt akarja, hogy üdvözüljek. Nem az a kérdés, hogy üdvözülni fogok-e? Én nem fogok üdvözülni magamtól. De ha engedem, hogy Krisztus megtisztítson, akkor viszont ő azt mondja Péter apostol, lehetetlen, hogy ne támadjak föl. Tehát ezt a szót mondjam, szokták mondani az emberek, hogy hold biztos. Szoktam mondani, hogy az nem biztos. Hogy? Hát mondom, az élet sokkal biztosabb. Mert Péter apostol is azt mondta, hogy is fogalmaz, csak itt a pontos szóhasználatot, és már zárom is a gondolatot. Azt mondja Apostolok cselekedetében. Igen, azt mondja, hogy a halál, a halál fájdalmait megoldotta, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mondja ezt az Apostolok cselekedete a második fejezet 24. versében, hogy a halál lehetetlen, hogyha Krisztus támasztani akar valakit. A halál az egy tehetetlen dolog lesz. Mert ha Krisztus támasztani akar, akkor ott élet van. Ha ő szól, akkor meg lesz. De ezt engedjük, hogy ez a szó, ez az isteni ígéret, ez a szó most az életünkben legyen meg, mert akkor a halál az lehetetlen lesz, hanem csak az örök élet és a föltámadás lesz a lehetséges. Amen.